ne felejtjük el, hogy abban a pillanatban, hogyha egy szövetségi szinten legalizálják az Egyesült Államokban a kannabiszt, rengeteg cég fog jönni, hogy akkor én is akarom csinálni, én is akarom csinálni, és simán lehet egy olyan internet őrület mánia, ami volt 98, 97 és 2000 között.
A 2020 egyik sztár befektetése volt a cannabis szektor, rengeteg dolog történt az iparág vállalatai körül, elég például az USA szerte végig söprő legalizációs hullámra, vagy egyes nagyvállalatok összeolvadására gondolni. A számtalan pozitív hír és történés hatására elképesztő rallikat láthattunk a cannabisszal foglalkozó tőzsdéjegyzett vállalatok részvényárfolyamaiban, de persze nem kizárt, hogy a rallinak még közel sincs vége. Többek között erről is fogunk most beszélgetni Kardos Zsolttal, az Egon alapkezelő portfólió menedzserével. Sziasztok, ez itt a Portfólió Részvény podcastje, én Mohos Kristóf vagyok, a portfólió elemzője. Szervusz Zsolt!
Szervusz Kristóf, én is üdvözlöm a hallgatókat!
Ugye rendszeresen foglalkozunk mostanában a cannabis szektorral kapcsolatos hírekkel a portfóliónál, mert azt látjuk, hogy nem csak a befektetőket, de az olvasókat is egyre inkább érdekli a téma, és hát alaposan vannak is történetek meg árfolyammozgások így a sztorival kapcsolatban. Ugye csak, hogy egy fontosabb eseményt említsek, még tavaly október közepén volt az, hogy az akkor még alelnök jelölt Kamala Harris Joe Bidennel karöltve belengedte marihuána országos szintű dekriminalizálását az Egyesült Államokban. Ugye ezzel egy elég komoly hullámot indított el így az egész szektor vállalataira tekintve, és hát ez személyesen azért érdekes számomra, mert én akkor kezdtem el foglalkozni a szektorral így a portfólió keretein belül. De hát nyilvánvalóan ezután is voltak komoly események, komoly katalizátorok meg ezelőtt is. Zsolt, te hogy látod, mik voltak így a fontosabb események mostanában?
Hát ha a mostanában az úgy definiáljuk, hogy az elmúlt 3 évben, mert 2018 késő tavaszán, május környékén volt, hogy létrehoztak egy ETF-et, ez egy kanadai ETF volt, ami kizárólag a cannabis szektorba, a kanadai cannabis szektorba fektetett bele, innen onnan voltak a részvények, és ez volt az első esemény, amikor a befektetők azt mondták, hogy nem kell ilyen pink sheet, vagy ilyen hasonló, ilyen miniatűr részvények tőzsdén vadászni a cannabis részvényekre, hanem megvehetek egy ETF-et, bizonyos pokig diversifikációm is van, és relatíve be tudok fektetni ebbe a szektorba ilyen szétszórt, ilyen portfóliós risk management-tel. Ez 2018 májusa körül történt, és ez volt a HMMJ nevezetű ETF, ez a torontói tőzsdén forgott, és ez nagyon rövid alatt több mint megduplázódott, utána 18 végére benyomta a csúcsát, utána kicsit visszajött, akkor 19 októberre körül megint egy új csúcsra ment, és onnan lefele jött, mert ugye ahhoz, hogy egy befektetés legitim legyen, azért a befektetők azt is kell látniuk, hogy pénzt keressenek, és ehhez csatlakozott egy az amerikai Nasdaq-en bevezetett részvény, a Tilray, a jele az TLRY, ami olyan 20 dollár körül vezették be a részvényt, és nagyon rövid idő alatt, egy pár hét alatt meg 10-szereződött. Tehát itt nagyon sok forró pénz ömlött be ebbe a részvénybe, és magába a cannabis szektorba, és ez úgy erre felfigyeltek a befektetők, mert azért mindenki tudja, hogy van egy ilyen negatív, érdekes, pozitív konnotációja a cannabisnak, ugye a negatív ugye ez a marihuána, ugye, amit kábítószerként van elkönyvelve, az érdekes az, hogy hát igen, de mi van, ugye emberek egy gyógyít, főleg ugye epilepszia, és egyre több kutatást csinálnak, és a pozitív pedig az, hogy akár erre egy új gyógyszeripar is, a gyógyszeriparnak egy új ága épülhet, például a fájdalomcsillapítás. Tehát a fájdalomcsillapításban egyértelmű hatás, nagyon pozitív hatása van. Amerikai sportolók, profi sportolók, NFL játékosok, kosárlabdások, akiknek a teste nagyon nagy igénybevételnek van kitéve, és nagyon nagy fájdalmakkal jár, ezek aktívan használják fájdalomcsillapítóként, és ami még szintén pozitív, hogyha ezt fájdalomcsillapítóként használja az ember, ez nem addiktív. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem addiktív, mert ugye Amerikában most megy, most kezd lezárulni egy óriási ilyen fájdalomcsillapító botrány, a Purdue Pharma cég ugye bevezette ezt az oxikotint, ami egy rendkívül addiktív fájdalomcsillapító volt, és emberek ezrei, tízezrei, nem tudom a pontos számot, de évek alatt biztos, hogy százezres nagyságrendben haltak meg emberek, hogy túladagolták a fájdalomcsillapítót. Nagyon rászokott ez egy ópiát alapú fájdalomcsillapító, és az emberek nagyon rászoktak. És ez egy teljes járványt indított el az USA-ban, és azért visszatérve, hogy a pozitív konnotáció lehet ennek a kannabisznak, hogy ez is fájdalomcsillapítóként is tud működni, ugyanakkor viszont nem addiktív. Mert nem a THC részét használja fel a kannabisznak, hanem a bizonyos kannabinoidokat, ez a CBD alapokból készül, és ez egy nagyon pozitív dolog lehet. Tehát ugye az befektetők látták azt, hogy ez egy nagyon izgalmas, érdekes befektetési terület lehet, úgy még lehet, még cool is lehet, ilyen nagyon ilyen nyugis, nem is tudom, hogy a cool magyarul, de ez, hogy újra a kannabiszba fektettek be, ugyanakkor viszont van pozitív hatása, és ez most kezd talán kidomborodni, azzal, hogy idén tavasszal csináltak egy újabb ETF-et, ami viszont kizárólag és csak is az amerikai cégekbe fektet be, ez is a Nasdaq-on forog, ennek a jel az MSOS, és ugye a nagy akadály, amit említettél, hogy viszont szövetségi szinten ez nincs legalizálva, se a orvosi, se a rekreációs marihuána. Egyedi állami szinteken egyre több államba legalizálják, mind a először természetesen az orvosi használatra, viszont egyre több államban, most már a rekreációs használatra is. És úgy néz ki, én úgy gondolom, hogy ez mind befektetésileg, mind pedig szektor szinten ez egy nagyon pozitív jövő előtt áll.
Igen, és hogyha egy kicsit itt bele szeretnénk menni a számokba, még így a konkrétumokba, ugye például nemrég Új-Mexiko állam legalizálta a rekreációs célú fogyasztást, tehát ez volt a legújabb hír ezzel kapcsolatban, illetve a korábbi New York-i legalizálással együtt most a felnőttkorú amerikai lakosságnak már közel 50%-a, jelenleg több mint 43%-a fogyasztat ugye legálisan kannabiszt rekreációs célból. Meg hát ugye azt láthatjuk ugye a trendeket, hogy az észak és a déli szomszédai is Amerikának, illetve az USA-nak legalizáltak, ugye Mexikó és Kanada. Viszont ugye felmerül a kérdés, hogy látjuk a trendeket, hogy egyre inkább a legalizáció felé hajlik ez a történet, meg egyre mainstream-ebb ágazatról beszélhetünk. De mégis ugye, hogy kik lehetnek a potenciális ellenzői ennek az egész történetnek, azért ez is egy érdekes kérdés. Itt lehet például gondolni akár az alkohol vagy a dohányipari cégekre, meg amit te is sűrűn említettél, ugye a gyógyszeripari lobby. Ugye ez kétféleképpen is lehet megfogni, szerintem az egyik, hogy ugye a fájdalomcsillapítás, meg az összes orvosi felhasználás területén ez egy jó lehetőség, viszont ki tud szorítani jó sok vállalatot, illetve jó sok terméket a piacról. Ugye itt felmerülhet a kérdés, hogy inkább tényleg ellenezni fogják ezek a lobbik a legalizáció útját, vagy inkább úgymond úszni fognak az árral, mert azért erre is lehet bőven példát találni. Ha csak például az egyik legnagyobb amerikai italgyártóra, ugye szeszes italgyártóra gondolunk, a Constellation Brands-re, amit talán a hallgatók itthon a koronasör révén ismerhetnek. Most ők például egy közel 40%-os részesedéssel rendelkeznek az egyik legnagyobb kanadai cannabis cégben, a Canopy-ban. De mondjuk ugyanezt a trendet láthatjuk az Altria-nál is, aki például a Marlboro dohánytermékeket értékesíti az USA-ban, ők ugyanúgy egy marihuana cégben, a Kronos Group-ban rendelkeznek most elég komoly részesedéssel. Mit gondolsz, mik lehetnek még így a potenciális ellenzői nehézségei ennek a szektornak?
Igen, nagyon jó rátapintottál. Hát ezt megnézzük, nézzük a politikai oldalt, mert ugye a legvégén a politika dönt, ők hozzák törvényeket. A bevett nézet, az elfogadott nézet az ugye hát a konzervatív felfogás Amerikában ugye a republikánusok képviselik a konzervatív oldalt, nézeteket. Ők ugye hát ez kábítószernek lett 71-ben, Nixon által kábítószernek, nehéz kábítószernek lett besorolva, tehát per pillanat a kannabisz szövetségi szinten olyan szinten van besorolva, mint a kokain, a heroin, tehát ilyen nehéz drognak. Ugye ez miért történt, csak egy pillanatnyi visszatekintés a múltba. Ugye Nixon 68-ban épp hogy csak megnyerte a választásokat nagyon szűk marginnal, és megnézte, hogy miért nem jobban, tehát mi történt. És rájött, hogy a feketék szinte mind az összes fekete, a lakosságnak, a fekete lakosságnak a nagy része, senki nem szavazott rá. Ezért hozott egy olyan törvényt, hogy hogyan lehetne ezeket a feketéket úgymond félrerakni, hát elég csúnya szóval börtönbe csukni, mert tulajdonképpen ez lett a vége. És ugye akkoriban a fekete lakosság volt a kannabisznak a legnagyobb használója az Egyesült Államokban, tehát akkor a kannabiszt úgymond fekete listára rakták, nehéz drognak lett besorolva. A lényeg, hogy 72-ben Nixon simán nyerte a választásokat. És ez tartott egészen ugye Kaliforniában 94 vagy 95-ben kezdték a orvosi maruánát állami szinten, szövetségi állami szinten legalizálni, és ugye szépen beszilvárgott a köztudatba, bár a negatív mondandója a dolognak még megmaradt, hogy ez egy nehéz drog, ez egy belépő drog a heroin, a kokain, az ópium világába. Viszont egyre több szó jött arról, hogy ez gyógyszer is lehet, hiszen az elmúlt 5000 évben a maják, az inkák, az egyiptomiak, ezek mind gyógyszerként szerepelt az öleltárukba. És a demokraták így egyre inkább hajlottak ugye Amerikában, ugye a demokraták elvileg ők képviselik a progresszív folyamatokat, és úgy kezdtek hajolni rá, hogy esetleg erre bele kéne néznünk. Na most tehát politikai szinten a demokraták azt mondják, hogy rendben van, lehet róla szó, hogy elfogadjuk, de most jön a másik oldal, amit említettél, hogy viszont a lobbik. Ugye? És Amerikában a legerősebb lobby az a gyógyszerlobby. Tízmilliárdokat költenek éves szinten lobbizásra, gyógyszer elfogadásra, a Purdue, amit az előbb említettem, az is rengeteg pénzt költött arra, hogy a lehető leghosszabb ideig legális maradjon, tehát nem véletlen csak egy pár évet tiltották be, mikor már nem lehetett más csinálni, már nem volt az a pénz, amivel meg lehetett volna vásárolni, hogy legális maradjon. De hogy mikor nyilván a gyógyszerlobbi az nagyon ellene van, hiszen a fájdalomcsitok, mint az előbb említettem, egy óriás, talán a legnagyobb üzlet a világon. Hát nincs olyan 40-45 évnél idősebb ember, akinek valami valahol ne fájna. Ha más nem a fejed fáj, ha más nem a hátad fáj, a derekad, akármid. És ez csak ilyen felfeljövő fájdalmak, a krónikus fájdalmakról nem is beszélve. Tehát ez óriási pénz a fájdalomcsillapítás a világban, Egyesült Államokban is. És hogy ez mikor lehet legális, én erre azt mondanám, amikor ugye említetted a Constellation-t és a Philip Morris-t, ők már látják a jövőt, ők már bevásároltak, és úgy próbálják mosni is magukat. Ugye a Constellation ugye az italokban utazik, az italokban, és ők azt mondják, hogy mi ugye nem kell elszívnod a kannabisz cigarettát, vagy a marihuanás cigarettát, hanem ezt megihatod, és ők erre utaznak rá, ami már egy pozitívabb dolog. A Philip Morris pedig azt mondja, hogy hát ugye a tüdőrákkal kapcsolatban vannak ők asszociálva, leginkább a Marlboro cigarettát és összes többi miatt. Azt mondják, hogy ettől nem kapsz tüdőrákot, ez egy gyógyító dolog, de hát úgy próbálják mosni magukat. Én úgy gondolom, hogy az lesz egy sarkalatos pont az egészben, amikor hallott, hogy a Pfizer vagy az AstraZeneca, most ez a két nagy, ugye a vakcinák miatt ez a két nagy, amit leginkább hallanak az emberek a világon, ezek, de az összes többi nagy farmacég, az Amgen, meg azért van egy jó pár nagy, azt halljuk, hogy bevásároltak úgy, ahogy a Constellation vagy a Philip Morris. Tehát az lesz a dolog, mert utána már a szél hátulról fúj per pillanat, még a cannabis iparnak egyre gyengébben, de még szemből fúj a szél. Mert a farmalobbi az még mindig őrült pénzeket nyom abba, hogy amikor feljön egy ilyen bármiféle kannabisz szavazás a kongresszusba vagy a szenátusba, akkor azt leszavazzák a szenátorok vagy a kongresszusi képviselők, és ugye főleg a republikánusok, és nem azért, mert annyira ellenek, hanem mert ugye a lobby az pénzeli őket. Tehát, hogy válaszoljak a kérdésedre, én úgy gondolom, hogy ha amikor legelőször azt olvassuk, hogy akár a legkisebb 1%-os részesedés, vagy pedig azt halljuk, hogy ezek a nagy farmacégek kutatásokat kezdtek a kannabisz irányába, onnan már szerintem nincs megállás. De ahogy most haladnak a dolgok, ugye még mindig maradjunk a politikánál, ugye Charles Schumer, a New Yorki szenátusi képviselő, aki most a szenátusi többségnek a vezetője, ő azt mondta, hogy ő küldetésének tekinti, hogy ebben az évben még a kannabis szövetségi szinten mind az orvosi, mind a rekreációs használatra törvényes legyen. Tehát legalizálni akarja, meglátjuk, hogy sikerül neki, per pillanat a demokraták vannak mind az alsó, mint a felsőházban többségben, tehát most nagyon nagy esély van rá. És azt látjuk, hogyha megnézzük, ugye említettem ezt az MSOS nevezetű ETF-et, hogyha belemegyünk, hogy ez milyen cégek vannak benne, hogy a benne lévő cégekben a nagy befektető cégek, a Vanguard, a Fidelity és nagyon sok más nagy alap kezd részesedést venni belőle. Tehát nem nagyot még, mit tudom én, 0,5%-ot, 1%-ot, de már kezdik az a portfóliókat arra pozícionálni, hogy ez a cannabis az legalizálva lesz az Egyesült Államokban.
Igen, szóval akkor így a politikai, meg kvázi a lobby szinten eléggé előre haladott állapotokat tudunk így előrevetíteni, meg látni jelenleg. Viszont amit szerintem még érdemes lenne kicsit körbejárni, hogy befektetési szinten hol tartunk most ezekkel a cannabis cégekkel. Itt arra gondolok például, hogy ugye mik lehetnek a legnagyobb nehézségek, akár mondjuk a finanszírozási lehetőségek alakulása mentén, illetve hát azért azt is érdemes megjegyezni, hogy elég magas árazás mellett forognak általában a nagyobb vállalatok részvényei, egyelőre még ugye profitot sem termel nagyon sok cég, illetve hát azért a makrokörnyezetet is érdemes megnézni, mondjuk az elmúlt 2-3 hónap, vagy csak kicsit rövidebb távról is beszéljünk az elmúlt 2-3 hónap történései. Ugye klasszikusan a növekedési potenciál alapján árazott részvényekről beszélünk általában így a cannabis szektornál, és hát ugye ez nemrég ugye elindult a rotáció inkább így az érték alapú befektetések irányába, és ez nem igazán tett jót a cannabis cégeknek sem, tehát azért erről a részről is szerintem érdemes egy kicsit beszélni. Te mit gondolsz így például a finanszírozási lehetőségekről, meg a makrokörnyezetről?
Igen, tehát ha megnézzük a finanszírozást maguknak, a cégeknek a finanszírozását, egy nagyon fontos része ez a úgynevezett SAFE Act, S-A-F-E Act, ez SAFE Banking Act, ugye ez biztosítaná azt, hogy szövetségi szinten is a cannabis cégek úgymond bankolhatnak. Tehát, mert most arról még nagy részben most is még arról van szó, hogy ott egy cég nem igen tud kötvényt kibocsátani, nem tud kölcsönt fölvenni, de kizárólag csak az equity részről tudja finanszírozni magát, vagy nagyon, ilyen nagyon privát megoldásokkal, tehát magánkézekbe nyom ki kötvényeket, de nincs az a klasszikus, mint egy Apple, vagy egy Amazon, vagy bármelyik más cég, hogy a finanszírozást meg tudja oldani több oldalról. Ez egy nagyon fontos része lesz a dolognak, és ez is benne lesz ebbe, amit az előbb említettem, ebbe a szövetségi legalizációs törvénybe. Tehát ez a legfontosabb, mert abban a pillanatban, hogyha már nem kell részvényt kibocsátani, a dilúció megszűnik. Most is van nagyon sokszor, hogy felfutnak a részvényárak, cannabis cégek részvényárai, és utána adnak egy másodlagos kibocsátást, mert hogy finanszírozzák a saját működésüket, akár a terjeszkedésüket. És ez bizony azért ez egy sapkát, ez egy tetőt nyom az árak fölé, mert ha megnézzük akármelyik részvényt, ugye felfut, nagyon jó, hirtelen felfut, de utána eszébe jut a befektetőtnek, na jó, de hogyha valóban terjeszkedni akarunk, ahhoz pénz kell. Ugye kötvényeket nem tudunk kibocsátani, kölcsönt nem tudnak felvenni, tehát akkor marad egyetlen egy megoldás, az equity kibocsátás. Ez egy probléma, de úgy gondoljuk, hogy ez meg fog szűnni. A növekedéssel kapcsolatban pedig azért itt a cégek, ezek keresnek pénzt, tehát a nagy cégek, vannak a kicsik, akik úgymond ilyen hozomra csinálják, hogy majd jó lesz egyszer, majd fogom hozni a profitot is, ugye ezek a tipikus internet cégeknek a hozzáállása, tehát, de nagyon sok cégnél viszont már most profitot termelnek. Tehát, hogyha ehhez még hozzákapcsolódik az, hogy a szövetségi bankrendszert is tudják használni kölcsönre, kötvénykibocsátásra, vagy bármi másra, akkor ezek nagyon profitábilisak tudnak lenni, és a részvényárak igaziból szerintem akkor fognak elrugaszkodni. Hát megint visszakanyarodunk ahhoz, hogy a szövetségi szinten ezt jóvágyak, akkor itt egy óriási potenciál van. Én ezt látom per pillanat, tehát ebből kapcsolatban nem feltétlenül van az, hogy itt nem feltétlenül applikálhatjuk azt, amit a szokásos növekedési szektornál, hogy addig jó, amíg nem keresünk pénzt, ugye, mert akkor csak ígérgetetünk, ilyen jó lesz. Itt nagyon sok cannabis cég már most profitábilis. Tehát meglátjuk, hogy merre fog alakulni, de szerintem, amit az előbb említettem, nem is ez a gond, hanem leginkább az, hogy amit én egy ilyen két sarkalatos dolognak látok, hogy ez a szövetségi szinten elfogadják a, a törvényhozásban, hogy legalizálják, a másik pedig a farmacégeknek a lobby tevékenysége hátulról fújjon le szemből.
Igen, ez egyértető. Akkor most egy kicsit szerintem evezzünk közelebbi vizekre, mondjuk így Európa és Magyarország környékére. Igen, csak egy-két szóban így beszélgessünk az európai jogrendről, ezért ez egy jóval bonyolultabb módon közelítik meg így a kanabisz történetet, a kanabisz szektort az európai országok. Tulajdonképpen nincs egy egységes jogrend, talán úgy lehet kategorizálni, hogy háromféleképpen állnak hozzá így az országok az orvosi célú marihuána fogyasztás, az ugye vannak azok az országok, akik ezt engedélyezik, és már benne van az ország rendszerében. Ez az egész történet, ilyen mondjuk akár Hollandia, és ugye vannak ezzel szemben, akik kategórikusan ugye ellene vannak ennek az egész történetnek, és még ugye kísérleti stádiumban sincs ez az egész sztori. Ilyen például mondjuk Magyarország, illetve ugye van a kettő közti lehetőség, akik most éppen kísérleti fázisban vannak így az orvosi marihuána felhasználásról. És mint befektetési sztori, ez hol csapódik le? Tehát, hogy hol tart most itthon ez az egész történet a befektetők körében? Mennyire elterjedt téma ez mondjuk az ügyfeleknél?
Igen, de jól mondod, de meglepődnél például, hogy Európában nem csak Hollandiáról van szó.
Azt csak egy példának mondtam, igen.
Igen, tehát meglepően tehát Spanyolországban, Olaszországban, tavaly Siennába vásároltam, boltjuk is van egy holland hálózatnak, 100-valahány boltjuk van, ott vásároltam teját például, CBD teját, kannabisz teja természetesen, de CBD van benne, tehát alvásra kitűnő. Ezt még nem is említettük, az alvást, még azt is említeni kell, hogy a fájdalomcsillapítás mellett így az embereknek azért nagyon, hát egy jó nagy rész, szerintem több mint 50%-ának problémája van az alvással, és ez az alvásra kitűnő például, hogy és ez sem, ugye nem szoksz rá, de hogy visszatérjünk a dologhoz, hát azért Európában egyre inkább elfogadottabb, hát Prágában is például, ott is kvázi dekriminalizálva van a dolog. De hogy Magyarországra térjünk, és az alapkezelőhöz, itt is azért, amikor beszélgetünk befektetőkkel, ők nagyon, nagyon pozitívan állnak hozzá. Tehát itt azért különbség van, szerintem itt az, amikor az ember különbséget tesz, hogy a privát és az a magánszektor és az államszektor között, mert a magánszektor mindig keresi azt, hogy mi lehet a jó, mi lehet az új, hogyan tudjuk megváltoztatni a világot. Az állambácsi pedig ott ül a nyukunkon, hogy minden csak maradjon a status quo, minden rendben van. Magyarországon ez tökéletes példa, általán egyik legkonzervatívabb az EU-n belül ilyen szempontból. A befektetőket nagyon érdekli, az tény és való, sok megkeresést találunk ezzel kapcsolatban, és még az elmúlt időszakban is úgy próbáltunk hozzáállni, hogy nem tudtuk a compliance mit szól hozzá. Ugye az Egyesült Államokban is ez gond volt, a nagyobb alapoknál egészen idén, márciusig talán, igaziban, amikor ez az MSOS ETF megjelent, ott is gond volt a nagy alapoknál, hogy a compliance mit mondjon, ugye tilos vagy nem tilos, hol van bejegyezve az alap, ha Kaliforniába, hogyha ha Washingtonba, ha Oregonba, ugye ezek voltak az első államok, ahol elfogadták, aztán ugye Coloradoba, akkor ott vásárolhatja a helyi cégeket. És a végén, hogy egyre inkább a compliance is enged, ez, amit előbb utaltam, hogy ezekben az egyedi cégekben egyre a nagy alapok is már egyre nagyobb szerepet, részesedést vállalnak. Mi úgy vagyunk vele, hogy többféleképp lehet ezt megjátszani. Tehát mi az, amikkel például a cannabis növekedéséhez, agrártermékek például, ezek a hogy hívják ezeket, a műtrágya, meg hasonló dolgok, ezt próbáljuk, hogy ezen az oldalon keresztül is, ebben az indexben, a HME, a Kanada indexben vannak is ilyen cégek, nem csak a cannabis cégek. De utána viszont néztük, hogy megjelent ez az MSOS, ami kizárólag amerikai, már is a Nasdaq-on trédel, tehát kvázi legalizálva van, ha lehet ezt mondani, és egy minimális részesedésünk már nekünk is van a két alapunkban is, mert mi pozitívan állunk hozzá, és egészen addig, amíg a Nasdaq-on szerepel, tehát a Nasdaq-on lehet trédelni vele, ezért addig mi is úgy vagyunk vele, hogy egy kicsit már vásároltunk belőle.
Értem. És kicsit a kis konkrétabb, gyakorlatilasabb vizekre vezve, ugye már elég régóta figyeljük ezt a szektort, nagyon komoly árfolyam emelkedések voltak mostanában. Ugye például most a nemrég volt a, ugye a Cannabis Nemzetközi Világnapja április 20-án is, és ugye ennek apropóján egyébként írtam egy ilyen nagyobb összefoglaló anyagot a portfólió oldalára, és akkor is kigyűjtöttem, hogy az általunk figyelt nagyobb kapitalizációjú cannabis termesztéssel foglalkozó vállalatok, hát egészen brutális ilyen 150-200-300%-os árfolyam emelkedéseket láthattunk náluk. Akár azokra a cégekről beszélünk, amit te is említettél, például a Tilray, meg ugye az Afria, ugye ez a két elég nagy kanadai vállalat, akik nem sokára ugye elméletileg össze fognak olvadni, és ezzel a nagyobb piaci alapon a legnagyobb cannabis cégek tudnak összejönni. Tehát egy szó mint száz elég komoly árfolyam emelkedések voltak, és szerinted egy ilyen nagy rally után melyik cégekben lehet még fantázia, mint konkrét befektetés? Mit javasolnál?
Hát a kérdés az, hogy igen, de itt is azért, mert szétválhatunk úgy, itt az a, mint amit annól az internethez lehetne talán hasonlítani 2000-ben, így, hogy mibe fektessünk bele. És mi úgy vagyunk vele, hogyha egyéni céget nézünk, akkor kizárólag olyan, ami már most profitábilis. Tehát ugye New Yorkba hoztak mondjuk egy olyan törvényt, hogy ugye amikor most jóvá hagyták, mikor március 31-én jóvá hagyták, New Yorkban is legalizálták a rekreációs marihuánát, és tulajdonképpen ugyanolyan besorolásba került, mint a cigaretta vagy az italfogyasztás. Hoztak egy olyan törvényt, hogy a most meglevő cégek, akik ugye hány boltjuk van, hány ilyen elosztó rendszerük, ahhoz ők csak új cégeket mehetnek. Lényeg az, hogy pár dolgot limitáltak, és akik már benn vannak, azok nagyon profitábilisak. Mi úgy gondoljuk, hogy inkább, ha játszani akarunk a tőzsdén a cannabis cégekkel, akkor lehet a növekedésre játszani. Azok lehet, hogy sokkal jobban, sőt valószínű, ugye ezek, amit az előbb mondtam, hogy a hozomra majd hozni fogom a növekedést, hozni fogom a profitot, de per pillanat semmi nincsen. De hát ez az internetféle, 2000-es internetféle megközelítés. Mi úgy gondoljuk, ha viszont befektetni akar az ember, akkor igenis át kell nézni a balance sheet-et, igenis utána kell menni, mik a profit marginok, hol van a cég, mik a terjeszkedései, mennyi készpénzállománya van. Tehát azért ismerni kell a céget sokkal jobban, és ha már most profitábilis ebben a környezetben, akkor az már egy megfelelő befektetésnek bizonyulhat. Tehát ne feledjük el, hogy abban a pillanatban, hogyha itt szövetségi szinten legalizálják az Egyesült Államokban a cannabiszt, rengeteg cég fog jönni, hogy akkor én is akarom csinálni, és simán lehet egy olyan internet őrület márni, ami volt 98, 97 és 2000 között az internettel kapcsolatban. Tehát itt vigyázni kell, ha befektetésként kezeljük, akkor csak tőkeerős és már meglévő cégekbe fektetnénk be. Ez akár, amit a Constellation berakott, ugye, amit említették korábban, hogy a Philip Morris, ő mögöttük már kvázi egy stabil pénzügyi háttér ár. De vannak más cégek is, akik jönnek föl, akik fejlődnek, fejlesztenek, tehát itt sokféle kép lehet nekiállni, például akarunk egy vertikálisan integrált céget, például aki megcsinálja, tehát saját növesztési területei vannak, saját elosztórendszere van és saját kiskereskedelmi hálózata, vagy csak egy olyan céget szeretnénk, aki szétosztja, ilyen kiskereskedelmi hálózata van, vagy csak egy növekedést, aki csak termeszti. Tehát itt rengeteg dolog lehet, mert hogy milyen részébe akarunk befektetni, ezt az idő fogja megmondani, hogy melyik a legjobb. Ugye nagy ilyen sztárok, főleg rapperek, ugye, hogy is hívják azt a fekete srácot, a Snoop Dogg, ugye már ő is csinált egy brandet magának, de ez egyre inkább, ugye rapperek, énekesek csinálnak ki különböző brandeket, mennyire lesz fontosabb brand például. Ez is nagyon fontos, hogy egy brandet vegyünk-e, vagy inkább a mögötte lévő infrastruktúrális hálózatot. Tehát itt én, ha azt mondanám, most per pillanat még a legbiztosabb, legalábbis, hogy mi állunk hozzá az alapkezelőnél, hogy inkább egy ETF-et veszünk, ami diverzifikálva van. Kizárjuk az egyedi cég rizikót, viszont hogyha el lesz fogadva a szövetségi szinten ez a dolog, akkor sokkal mélyebben bele fogunk ásni az egyedi cégekbe, és azok hogy állnak pénzügyileg, financiálisan.
Értem. Egyébként ez érdekes, meg jó is, hogy felhoztad még ezt a Snoop Dogg-os történetet. Valamennyire én még úgy érzem a cannabis szektorral jelenleg, ugye, úgyhogy most még nincsen államilag országos szinten legalizálva mondjuk az USA-ban, meg mondjuk Európában is, ugye eléggé össze-vissza jogrendszer van, hogy tulajdonképpen ez most egy új, egy kvázi szexi befektetési terület, amit nagyon sok kis befektetés egyébként nagyon szívesen körülnéz így a szektoron belül. Ugye ezzel kapcsolatban is voltak nagyon durva árfolyam emelkedések ott február elején, ugye, amikor volt az a eléggé körbefutott ez a GameStop short squeeze őrület, ugye amikor a GameStop elemzéshez hasonló részvényeket felpumpáltak kis befektetők, az végül aztán a cannabis részvényeknél is lecsapódott. Konkrétan a TIR-re és az Afria papírjai egy két nap alatt tudtak duplázni. Tehát valamennyire szerintem ez a kezdeti hype is most még megvan ezekben a részvényekben, ebből is látszik, hogy azért még valamennyire gyerekcipőben jár ez az egész cannabis befektetési sztori, szerintem.
Igen. Abszolút igazad van, tehát a forró pénz, ugye azért kell különbséget tennünk, amit az előbb is kérdeztél, hogy befektetünk, vagy pedig úgy játszunk a tőzsdén a cannabisok részvényekkel. Tehát én megint csak azt a 2000-es paralel tudom hozni, ugye akkor volt az, és valószínűleg a cannabisnál is lesz ez. Tehát erre jobb, ha felkészülnek az emberek mentálisan. Én emlékszem egy konkrét példára, 97-ben, egy Amen, ez volt a Nasdaq-on trédelő cégnek a jele, AMEN, bibliákat árult házról házra, $5 trédelt a részvény, és egyik nap bejelentették, hogy ezentől az interneten is árulunk bibliát. A részvény kb. Egy fél óra alatt $5-ról felment $25. Tehát, de ezek vannak, tehát, és ugyanúgy, mint a csak nem menjünk olyan messzire, csak ami az elmúlt hónapokban történt, ugye valaki bitcoinba rakja a pénzét, ó, a Tesla bitcoinba van, a MicroStrategy, ugye, ó, bitcoinba tartjuk, vagy azt vásárolunk, kész, már megy is fel a részvény ára. Tehát mindig az emberek megtalálják ezt, hogy hol lehet hirtelen, vagy meg szeretnék találni, hogy hol lehet hirtelen sok pénzt keresni. És biztos, hogy a cannabis szektorban is lesz egy ilyen. Valóban ez a GameStop meg hasonló, az úgynevezett forró pénz, ugye elkezdett ömleni ezekbe a kisebb cégekbe, amik általában le voltak sortolva nagy mértékben. De akkor megint ott tartunk, hogy befektetünk, vagy pedig csak a tőzsdén játszunk, keresünk valamit, ami pont mozog, tehát a momentumot keressük. Hogyha befektetünk, akkor azért teljesen más attitűddel kell hozzáállni. Tehát az ilyeneket akkor az ember általában, hogyha véletlen volt valakinek GameStop, mint a Profitnak azért volt GameStopjuk, azért ők biztos, hogy 250-300 felett elkezdték adogatni, és volt, akik ugye ezek a Reddit traderek, meg ott vásárolták fel, majdnem 500-ig fölment talán. Tehát ez, hogyha lelkileg fel akar az ember készülni, hát ilyen itt is lesz majd az, hogy valamelyik cég, akár farmacég, ami nagyon jó bejelenti, hogy most már akár belevásárolt egy cannabis cégbe, vagy ő is a cannabiszt gondolja a jövő egyik gyógyszerének, vagy pedig más cégek bejelentik, hogy most már mi is foglalkozunk el, mi is kezdünk ebbe kutatásokat. Tehát ezek a, ugye van egy, John Law-nak van egy ilyen könyve, ezek a mániák, és nem tudom mi a tőzsdei mániákról szól a dolog, és ezek van egy közös dolguk, hogy valami hír, mindig van egy forró téma. Ez mindig változik, és az emberek nagyon ráugranak. Ugye idén évelején az, amit mondtál, ez a GameStop-os dolog volt, ugye, melyik a legsortoltabb részvény, teljesen mindegy, hogy a csőd szélén van, úgy, mint az AMC, ugye mozihálózat Amerikában, vagy ez a GameStop is gyakorlatilag majdnem a csőd szélén volt, teljesen mindegy, semmi nem számít, ott tényleg csak a kereslet és kínálat, a részvény kereslet és kínálat dönti el az árat, semmiféle fundamentumnak nincs befolyása. Ez a tőzsdéknek egy része, ez volt, ma is van, és a jövőben is lesz ez, és valószínűleg a cannabis is el fog egy ilyen szintre jutni majd, még nem tartunk ott, de akkor is ésszel kell csinálni. Tehát az, hogy megduplázódik egy cég, akkor tehát mi van mögött? Hogyha megnézzük a legnagyobb cégeket, akik ma uralják a világot, ugye az Apple, a Facebook, ezek a F maga részvények, Facebook, Microsoft, Apple, Google, Amazon, ugye ezeknél nem volt az elmúlt időszakban, hogy megduplázódott egy hét alatt, egy hónap alatt a részvényáruk. Tehát nem ezt kell keresni befektetésként. Tehát ezért megint visszakanyarodok oda, hogy az ember befektetni akar, hosszú távon megnézi, hogy mik azok a cégek, amik nagyon jók, vagy pedig a forró pénz, ugye úgy, mit tudom, én megforgatom a pénzemet, és egy hónapban keresek 20%-ot, vagy akár 100%-ot. Tehát a kettő köz disztingválni kell. Mi úgy gondoljuk, hogy hosszú távon a cannabis egy olyan dolog, ami elkerülhetetlen, tehát nagyon sok pozitív oldala van neki, ez itt lesz, itt marad, sok cég van már, még több cég lesz majd, rengeteg lehetőség lesz, de figyelni kell arra, hogy hova rakjuk a pénzünket.
Hát igen, igen, az ilyen trendi iparágakban azért mindenképp éles határvonalat érdemes húzni így a befektetés meg a spekuláció között, mert azért elég könnyen meg tudja magát égetni az ember, hogy ezt ugye láthattuk az elmúlt hónap példáiból is, de
teljesen
egyetértek ezzel. Még egy utolsó gyors kérdés, hogy ugye a földrajzi elhelyezkedés mennyire fontos szerinted a vállalatoknál, tehát hogy mennyire meghatározó, hogy egy amerikai vagy egy kanadai kanabisz termesztő cégbe fektetnél inkább. Ugye most még leginkább ugye a kanadai cégek uralják kvázi a piacot, mert ott ugye már elég régóta széles körben alkalmazható ugye a kanabisz, illetve fogyasztható. Szerinted ez a jövőben mennyire fog így átalakulni, mennyire lesznek inkább az amerikai vállalatok a központban?
Szerintem ez egy olyan ipar lesz, mint az italipar, vagy ugye vagy a cigarettaipar. Tehát ugye földrajzilag annyira nem lesz fontos, hogy hol vagy. A kérdés az, hogy mi az infrastruktúrád. Tehát az, hogy te, például azt már hallottuk, már 2 éve hallottuk, hogy kanadai cégek és kisebb amerikai cégek vásároltak fel földeket Dél-Afrikában a termesztés céljából. Tehát akkor ez egy milyen cég? Ugye a központja Torontóban van, vagy valahol Amerikában, viszont a világ másik felén egy óceán választja el a termelési helytől. Itt szerintem nem ez lesz a gond, vagy nem erre kell figyelni. A földrajzi elhelyezkedés az szerintem az nem lesz annyira fontos, hogyha azt döntsük el. Ugye a lehető legfontosabb dolog az a jogi háttér. Tehát abban a pillanatban, és ezért az amerikai cégek azért kicsit már most ágálnak, hogy jogilag azért leszorulnak, nem tudnak bizonyos dolgokat csinálni, és ez nem csak a banki szolgáltatások igénybevétele, vannak mások is, mert hogy még szövetségi szinten ugye nincs legalizálva. Tehát itt a legfontosabb az, hogy egy országnak a jogi háttere mögötte legyen. Tehát nagyon érdekes lesz például, hogyha az EU, csak hogy földrajzilag, ha az EU azt mondja, hogy már pedig az EU-ban szabad ezt csinálni, és Magyarország köti a lovat, akkor hogy nem szabad, akkor mi lesz? Ugyanaz a felállás lesz, mint ami most van Amerikában, tehát kvázi az országok lesznek a szövetségi államok, ugye akkor Hegyeshalomnál mi történik a nyugati oldalán, vagy a keleti oldalán azzal, akinél kannabisz van. Tehát itt inkább én úgy gondolom, hogy nem az a fontos, hogy helyileg hol van az ember, hanem a jogi, a jog mögötte az hol tart, hogyha legalizálva van. Hát én akkor is azt mondom, hogy nyilván az amerikai mentalitás, tehát az amerikaiakban még mindig benne van a legegyszerűbb emberben is a kockázatvállalás, hogy bevállalok valami rizikót, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle, ami messze a világon, talán a kínaiak versenyeznek velük, de ez a mentalitás benn van, és épp ezért szerintem előbb-utóbb, hogyha szövetségi szinten legalizálják Amerikában, az lesz a központja, vagy úgy lesz a központja, hogy ott lesz a cég központja, de a disztribúciós rendszerek növekedik, vagy ezek a termelési rendszerek, hol nőni fog a kannabisz, az máshol van. De ugye már hallottunk azt, hogy tavaly is nem csak Dél-Afrikában, de Olaszországban vásároltak földeket, kanadai cégek, amerikai cégek, Spanyolországba vásároltak, és kizárólag ezért. Tehát úgy én azt mondanám, hogy nem földrajzilag fontos, nem az, hogy helyileg hol van a dolog, hanem az az ország, ahol a cégben van jegyezve, ahol a cég működik, ahol a cég agytrösztje van, ott mik a jogi feltételek.
Értem, világos. Jó, szerintem akkor ez utolsó szónak jó is lesz, Zsolt. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és részt vettél ezen a podcast beszélgetésen.
Én köszönöm.
A hallgatóknak pedig persze köszönöm a figyelmet, és hát kérlek, kövessetek be minket a SoundCloudon, a Spotify-on és az Apple Music-on is, és hát mindenki vigyázzon magára, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!